Üdvözlök mindenkit szeretettel. Az időről szólnék, és közösen gondolkodnánk ebben az órában. Az adj időt magadnak, az emberi lét idősíkjai az előadás címe, illetve az idő felülről való jelentéstartalma. Bocsánat, rosszul írtam. Igen. Hát az idő egy olyan talentum, amely mindannyiunkat egy kicsit egyenlővé tesz, és egy olyan vagyon, amelyből mindannyian azonos módon meríthetünk, hiszen mindannyiunk számára 24 óra áll rendelkezésre egy nap. És ez egy olyan lehetőség, ami mindannyiunk számára adott. Az a kérdés, hogy vajon hogyan élünk az idővel, hogyan használjuk ki, egyáltalán az időnek milyen jelentősége van, milyen jelentései vannak, és vajon mire fordítsuk az időnket? Mi a leghasznosabb idő, hogyan fecséreljük el, és hogyan találhatunk rá arra a foglalatosságra, ami a legjobb időtöltés? Hát ilyen kérdésekről szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk. Nagyon fontos dolog, mert mindannyiunknak van ideje, ha más nem életidőnk, és mivel egyben talentum is az idő, ezért felelősséget és elszámolást is jelent, hiszen mindannyiunknak valahol el kell számolnunk az életidőnkkel, hogy ne olyanok legyünk, mint az az ember, akiről hallottam egyik tanáromtól, a halálos ágyához ment oda, és hát átgondolták az egész életét, tudta, hogy már nem sok van hátra, és kétségbe esett tekintettel, így széttárta a kezét maga elé, belenézett a tenyerébe, és azt mondta, hogy üres, üres. Nem tudok mit átvinni, vagy elvinni ebből az életből. Nem jól használta ki az életet. Sokféle idő van, nem tudom, ezen gondolkodtunk-e. Tudnának esetleg mondani időfajtákat? Nappali idő, igen, ez már az időegységekhez tartozik, de más formátumban az idő hogyan jelenik meg az életünkben? Igen, ez az életkorok világa. Valóban így van. Gyermekkor, ifjúkor, felnőttkor, időskor, stb. Stb. Aggastyánkor, tehát az életkoroknak is megvan a maguk ideje, de az időről, mint olyanról, milyen fajta típusú idők vannak? Mondok egyet, munkaidő. Pihenőidő, szabadidő, ugye? Tessék?
Sportolás.
Sportolásra eltöltött idő. Tessék? Jövőidő, jelenidő, múltidő, ugye? Tehát ezek az időknek a síkjai, valóban így van. Megfigyelték az idővel foglalkozó szakemberek, hogy másképpen érezzük az idő folyását, hogyha például szabadidőt töltjük, vagy ha a munkaidőt sok esetben. Más az idő ritmusa, amikor éppen szerelmesek vagyunk, és más, amikor mondjuk egy búskomorságban vagyunk. Tehát eléggé relatív tud lenni az időnek a viszonylata. Vannak időegységek is, másodperc, perc, óra, nap, napszakok, évszakok, és így tovább. Ezeknek a rendje is sok mindent elárul, de hát egyáltalán szeretném megkérdezni önök szerint, hogy vajon még egy pillanat egy szót a természet időritmusairól. Elgondolkodható az is, hogy a természetben meghatározott idők vannak. Ezeket a csillagok járásával, elliptikus pályákkal is kapcsolatba lehet vonni. És hát letagadhatatlan időegység, hogy például forog a Föld. Nappal és éjszaka. Érdekes, hogy Mózes első könyve, első fejezetében, amikor a teremtés történetet olvassuk, akkor azt olvassuk ott a 14. versben, hogy legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek. Hát úgy tűnik, hogy a könyvek könyve is ismeri azt a jelenséget, amit mindannyiunknak elemi tapasztalata, és ehhez állítjuk az órákat, ehhez állítjuk be a napjainkat, évszakjainkat, a nagy időritmusokat, az állatövi jegyek is ennek jegyében zajlanak a csillagászati időkben, hogy vannak égi testek, azoknak van forgásuk, és meghatározzák az ünnepeket, napokat, évszakokat, hol tölték, stb. Stb. Tehát ezeket csak azért mondom így bevezetőként, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy mennyiféle fajta idő van az életünkben, és hát a következő nagy kérdés az lenne, hogy vajon mi az idő egyáltalán? Nem tudom, gondolkodtunk-e ezen? Vagy hogy mi az idő célja? Annak a talentumnak, annak a tőkének, amit mi kaptunk ebben az életben, mi a célja? És mi az idő? Van valakinek erről valami gondolata? Egy folyamatos változásban éljük az életet, múlt, jelen, jövő ritmusában haladunk, és ebben a folyamatban tulajdonképpen egy szakadatlan változásban zajlik a világ mindenség eseménytörténete, és az eseményeknek, cselekvéseknek és történéseknek a mértékegysége az idő. Erre alkották ezt a fogalmat. Hogy valahogy el tudjunk igazodni bennük. Hogy meg tudjuk mondani, hogy mi mennyi idő alatt zajlik le. Hát tulajdonképpen egy absztrakt fogalom, és hát nagy kérdés, hogy vajon mi a célja? Amikor szoktam beszélgetni diákjaimmal, hallgatóimmal, akkor egy témával kapcsolatban mindig a legelemi kérdéseket érdemes feltenni. Például, amikor szerelemről beszélünk, akkor meg szoktam kérdezni, hogy mi a szerelem? Jó, egy kicsit gondolkodni ilyen fogalmakon. Most itt az idő. Mi az idő? És mi a célja? Nincsen ötlet? Hogy elfoglaljuk magunkat. Hát igen, elfoglaljuk magunkat, hogy keressük, hogy miért éljünk. Igen. Hát például, hogy betöltsük a teremtő akaratát. De mi a teremtő akarata? Hogy eltöltsünk egy időt, egy 50, 60, 70, 80 esztendőt? Vagy van ennek mélyebb, magasabb jelentése is, hogy az időnkkel hogyan bánjunk? Jó ezeket a kérdéseket különben felvetnünk, ezek alapkérdések, mert ezek megválaszolása nélkül úgy érezzük talán magunkat sokszor az életben, mintha így ide dobtak volna bennünket, és igazából nem is tudjuk, hogy miért élünk. Mert hogy mire fordítsuk az időnket. Valaki belefog egy hobbiba, szinte kitölti az egész életidejét, és elmegy az élete. Vagy valaki elkezd dolgozni, folyamatosan tekeri a kereket, és egyszer csak azt veszi észre, hogy jó-jó, dolgozott, de emberi kapcsolatok nincsenek körülötte. Tehát érdemes ezt a kérdést felvetni. Én is gondolkodtam ezen, és hát a könyvek könyvéhez fordulva találtam egy nagyon érdekes igét. Az Areopágoszon mondta el Pál, amikor ott állt a görögök előtt, és tényleg egy gyönyörű tájban, egy kiemelkedő hegy vonulaton, ugye ott az Akropolisz oldalában hallgatták a görögök, és azt mondta, az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait. Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák, jól lehet bizony, nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Elgondolkodható, igen. Figyeljék meg, milyen érdekes, azt mondja, hogy idő és tér rendeltetett. A 20. századi fizika és filozófia találta fel igazán ennek a mélységét és kutatta, de íme 2000 évvel ezelőtti könyvben le van írva, hogy mi időben és térben élünk. És megfogalmazta, hogy egy rendelt idő van mindannyiunk számára. És van egy tér, ahol élünk, lakásunknak módjait is meghatározta a Teremtő, és meg is mondja, hogy mit. És a kedves hallgatónk, amit mondott, közel áll ehhez, mert azt mondja, hogy keressék az Urat. Ha talán kitapogathatnánk őt, hogy keressük azt, hogy mi a létünk eredete, mi a létünk célja, értelme, és annak érdekében éljünk, és úgy foglaljuk el magunkat, és töltsük ki az időnket, hogy ezt a célt betöltsük. Ez az időnek a rendeltetése és a célja. Ez azért nagyon fontos, mert ezt tudatosítani, mert nagyon sokszor szem elől tévesztjük ezt, és belefeledkezünk a tevékenységeinkbe, a dolgainkba, és elveszítjük ezt a magasabb rendű látást, hogy egyáltalán hogyan éljünk, hogyan töltsük ki az időnket. Sőt, azt is mondja, hogy annyira benne élünk ebben a mozgásban, ebben a folyamatban, hogy észre sem vesszük, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Nem természetes, hogy dobog a szívünk. Nem természetes, hogy lélegzünk. És az sem természetes, kedves hallgatók, hogy volt erőnk ide eljönni, leülni. És értelmi képességünk, hogy mi gondolatokat hallgassunk, befogadjunk, épüljünk, tanácsokat fogadjunk el, vagy adjunk. Ezek magasrendű dolgok, és érdemes ezzel foglalkozni, hogy mi az emberi élet célja. Megjegyzem, a költők, az írók, a festők, a nagy gondolkodók mind foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Eszembe jut Gauguin, élete vége felé festett egy hatalmas képet, az a címe, honnan jövünk, mik vagyunk, és hová megyünk. Hát nem ez a legnagyobb kérdés? Vagy eszembe jut Illyés Gyula, aki gondolkozott az életnek a nagy kérdésein, és azt mondta, hogy az ember legfontosabb feladata, hogy kutassa, hogy hogy jött ide erre a világra, hogy miért él egyáltalán ezen a világon, és hogy megismerje a szülőjét. Mert milyen gyerek az, aki még a szülőjét sem ismeri? Azt sem tudja, hogy mit adott neki rendelt, vagy milyen örökséget hagyott neki hátra. Tehát érdemesek ezeken elgondolkodni. Csak egy pár szó erejéig szólok a történelmi időről. Történelmi idő, amikor ezer éveket átfogó idő, események zajlanak, történelmi mozgások. Ez is érdekes dolog. Dániel könyvében olvashatunk arról, hogy egyetlen egy szobor látomásban megmutatott az Úr Dánielnek egy olyan eseménysorozatot, ami az egész emberi történelmet felöleli. És az az érdekesség, hogy eddig a pontig, a tetejétől kezdve, a mai napig minden be is teljesedett. Talán érdekességként mondom, hogy visszatérek, az aranyfej volt a Babilon, az ezüst karok és a mell volt Médó-Perzsia, a bronz csípő görögök, Görögország, görög hatalom, a rómaiak voltak a vas lábszárak, és a vasnak és a cserépnek az elegye a rómaiakból kialakult európai utódállamok, a római elemmel keveredtek a népvándorláskori népek. És ennek az esemény részeit aztán kibontja. Én is, amikor történelmet tanultam, igazából nem is tudtam, hogy mi a történelem célja és értelme. De érdemes időnként ilyen egyszerű képekben tanulmányozni és kutatni, hogy vajon mit mond a Teremtő arról, hogy mi a történelem célja és értelme. Nem mondom, nem megyek bele, csak érdekességként mondom, vannak erről CD-ink, kazettáink, hogy 10 nagy, hatalmas, perspektívikus vázlatproféciában kitekinthetünk arra, hogy az aranyfejtől kezdve hogyan jutunk el az idők végéig. Íme, itt látjuk ezt az érdekes szoborlátomást, aztán a vas és cserép lábnak az elegyét, ugye a lábujjak és a lábszár, lábfej pontosabban, és pontosan érdekes módon az európai utódállamok és az úgynevezett 10 király hatalma időszakában élünk mi most, és nem sokáig, mert azt mondja ott a látomásban, hogy jön majd egy hatalmas leszakadó kő, ami kéz érintése nélkül jön le, leüti ezt a szobrot a lábáról, porrázúzza, és aztán eltűnik ez a bizonyos szobor, az emberi történelem, és az a kőszikla nagy hegyé lesz, és azt tölti be a földet, és az lesz egy örökkévaló hatalom. Nem tudom, érdekes, ugye? Hogy a történelmi időben vázlatszerűen így mondja el, aki szeretne ebben elmélyülni, ajánlom figyelmükbe a Dániel könyvéről szóló CD-inket. Na de térjünk vissza. Hogyan tudjuk jól kihasználni az időt? Illetve milyen csapdák várnak ránk, hogyha az idő kérdésével foglalkozunk, a munkánk, a tevékenységeink kitöltik az időnket. De nagy kérdés számunkra az, hogy vajon van-e valami időrend vagy sorrend, aminek érdekében jól kell eltöltenünk az időnket. Mi a legfontosabb, amire a legtöbb időt kéne szánnunk? És utána mi következik? És aztán mi a harmadik? Nem tudom, ezen gondolkodtunk-e, vagy nem. Már szóltunk így és Gyula kapcsán a Teremtőről. Aztán itt vannak az emberi kapcsolatok, vagy itt vagyunk mi magunk emberek. Aztán itt van a munka. Itt van a társadalmi élet. Melyikre szálljuk a legtöbb időt? A munkára? Általában pont ezt tesszük, igen. Csak hogyha sok munkára fordítjuk az időt, akkor nagyon sokszor annyira kitölti az időnket, hogy megfeledkezünk az emberi kapcsolatokról, a magasabb rendű célokról, és a mai világban nagyon jellemző az úgynevezett munkaholizmus, hogy a túlmunka csapdájába esünk. És annyira kitölti az életünket a munkálkodás, hogy közben elfeledkezünk alapvető dolgokról. Például a családi életről, az emberi kapcsolatokról, a szeretet gyakorlásáról, a másik ember szolgálatáról, vagy épp az egészséges életmódról. Amikor az idő kihasználásáról beszélünk, érdemes átgondolni a sorrendet, és hát mivel nagy kérdés ez, és nagyon mély gondolatok jönnek itt felszínre, én arra gondoltam, hogy úgy lehetne talán a legjobban meghatározni a sorrendet, hogy megint a múltba tekintünk, és az a bizonyos ősi, nagy erkölcsi törvény, ami kirajzolódott ott 1000 évekkel ezelőtt, a sínai hegyen, az első kőtábláján van egy parancsolat együttes, amely arról szól, hogy hogyan kell a Teremtőhöz viszonyulni. A második kőtáblán van az emberekre vonatkozó parancsolatok, a szülők tisztelete, az életvédelme, a házasság tisztelete, az igaz beszéd, a tulajdonvédelme, stb. Stb. És úgy gondolom, hogy a sorrendet is ez meghatározza, hiszen tényleg fontos tudnunk azt, hogy milyen elvek szerint, milyen törvények szerint élünk, hogy jól éljünk, hogy jól tudjunk alkalmazkodni és viszonyulni a szeretteinkhez, a családtagjainkhoz, szüleinkhez, házastársunkhoz, gyermekeinkhez. A ne ő parancsolat arra világít rá, hogy foglalkoznunk kell az életnek a védelmével, és nem csak azzal, hogy egy másik embert késsel megölünk vagy nem ölünk meg, hanem például azzal, hogy a saját életünket ne rövidítsük meg. Az egészséges életmódnak itt van a háttere. Ezért, amikor szanatóriumokban voltunk és hallgattunk előadásokat orvosoktól, akkor újra és újra elmondták, hogy az egyik legjobb időfoglalkozás, és azért jó, hogy önök itt vannak most ezen a napon és ezeken a napokon, mert az egészséggel foglalkoznak, az életnek a minőségével, mert aki egészséggel foglalkozik, annak nagy esélye lesz arra, hogy egészségesebb lesz a többi embernél, és ha egészségesek vagyunk, akkor van erőnk a szolgálathoz, a szeretet gyakorlásához, embertársainkon való segítéshez. Mert aki beteg, és ez természetes dolog is, a beteg ember, mivel fáj neki valami, ezért többet foglalkozik önmagával, leköti a figyelmét, idejét és energiáját, és ezért ahelyett, hogy ő adna erőt és figyelmet másnak, ezért inkább ő igényel. És ez egy veszteség. Ez egy óriási veszteség. Egészen másképp éli az ember az életét úgy, hogyha egészséges, és az élete teljében van, és van energia fölöslege és erőtöblete, és ezt továbbadja, és más emberen tud segíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy a legfontosabb szempont a Teremtő keresése, az embertársaink és önmagunk józan értelemben vett szeretete, a munka és a társadalomban való élet. Talán ez lenne az a sorrend, ami úgy gondolom kirajzolódik előttünk, és az idő jó kihasználásával összefügg. A túlmunka nagy veszélyt és csapdát rejt magában, mert egyrészt kifacsarja az ember energiáját, egyoldalusítja, szélsőséges magatartás formát vesz fel, és beszűkül a látásmódja az embernek. Az igazi nagy tartalmas élet azon mérhető le, hogy ki milyen sokoldalúan éli az életet, hiszen rengeteg talentummal ajándékozott meg bennünket a Teremtő, és nagyon sokoldalúan élhetjük ezt az életet, és érdemes foglalkozni az arányokkal. Nem véletlenül van ez a régi mondás, ugye, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés és 8 óra szabadidő, tehát tényleg az embernek nagyon fontos, hogy a szabadidejét mivel töltse. És van egy csapda, a restség csapdája, amiről Pilinszky János egy hatalmas gondolatsort fogalmazott meg. Ennek kapcsán szeretnék beszélni a legfontosabb időtöltésről. Mert hiszen ide is el kell, hogy érkezzünk, ő ezt mondja. A restségről szóló kis esszéjében. Tudjuk, hogy a restség sok esetben nagyon is fárasztó. S ami még különösebb, hogy a lusta ember nem egyszer gyötrelmes álfeladatokba menekül. Mi tehát a restség mélyebb oka és kiváltója? Félem attól, hogy rá kell ébrednem az igazságra és a valóságra. Arra, hogy erőm véges. Arra, hogy ügyetlen és sok mindenre alkalmatlan vagyok. Félem attól, hogy a valóságos feladatok megfosztanak az üres ábrándozástól, kemény menetrendet szabva elém. Attól, hogy a kiszámíthatót föl kell cserélnem a kiszámíthatatlanra, a képzelgést és a látszatot a valóságra, önmagam jelenlétét és létezését, a világ és a többi ember létezésére. A bennünk lakó és mélyen fekvő restségnek semmi sem kedvesebb a teljesítmény látványánál. Íme a csapda. Előszeretettel hivatkozik a végzett munka mennyiségére, kilókban, órákban, méterekben tetszeleg. A valódi munkás vele szemben néma, akár a minőség és az igazság. Munkakerülő. A kifejezés találóan csípi el a mozdulatot, de megtévesztően tolmácsolja tartalmát. A restség esetében bölcsebb lenne igazság és valóság kerülőről, az igazság és valóság megkerüléséről beszélnünk. A restséggel szemben egyedül az igazság szakadatlan keresése lehet hatásos. Mivel egyedül ez biztosítja, hogy felismerjük, mit is kell tennünk, s hogy valóban meg is tegyük, amit egyszer fölismertünk. Minden egyéb tevékenység lényege szerint restség, aktív vagy passzív elodázása annak, aminek elvégzésére megszülettünk. Nagyon nagy gondolatok ezek. És ki mondja a leglényegét a dolognak, hogy minden olyan tevékenység, amellyel az igazság és valóság kereséséről lemondunk, az restség. És ezért jellemző a mi világunkra annyira, hogy az iskolarendszerből következően kiindulva, hogy mivel az egész iskolarendszer nem a gondolkodásra tanít, nem az önálló véleményalkotásra és a dolgok utána nézésére, nem az idő jó kihasználására, a hatékony munkavégzésre. Amikor mezőgazdasági munkára szoktunk menni gyerekekkel, én mindig tragikusan érzem magam, és nagyon szomorú vagyok. Mert ha erre megyek és erre fordulok, akkor ott lógnak. Ha arra megyek, akkor itt lógnak. És máshol se szólt a mezőgazdasági munka, mint hogy láttam, hogy fogalmuk sincs arról, hogy hogyan kell fizikai munkát végezni, és mi az, hogy szorgalom, meg becsület, meg amit ránk bíntak, azt végigcsináljuk, de nem okolom őket, hanem egyszerűen a társadalomban látszik ez a lehetetlen helyzet, és mivel szellemileg is az a képzés a mai iskolarendszerben, hogy adunk fel egy leckét neked, és azt a leckét, hogyha úgy, ahogy le van írva a könyvben, vagy ahogy én elmondtam, visszamondod nekem, akkor 5-ös. Na de hát ezzel mit építek a gyerekben? Semmit. Ez egy mechanikus, reproduktív képzelet, és egy reproduktív gondolkodásmód. Nincs benne alkotó gondolkodásmód, kreativitás. A kreatív gondolkodás azt jelenti, hogy felébresztem benne a vágyat, hogy keres, kutas, néz utána, megadom az eszközöket, hogy utána néz, megadom az adatokat, hogy gondolkodj, tehát gondolkodni, és nem gondolatokat tanítok. Értik? Ez egészen más, és amikor megvannak a gondolatok, a gondolkodási egységek, akkor mondom, gondold végig, és mondd meg az eredményt, és meg tudja mondani. És ő maga felfedezi, és az igazi tanító és egy igazi nevelő úgy tudja elérni a gyermeknél a legmagasabb rendű célt, hogyha gondolkodni tanítja. És mivel ez marad ki az iskolából, bár a gyerekek mérhetetlenül vágynak rá, mert amikor elmegyek sokszor hozzájuk, hogy elmegyünk felségemmel, számtalanszor tapasztaljuk az éjségét a gondolkodásnak, és az emberi kapcsolatok átgondolásának, az idő kihasználásának, az élet értelmének, a szerelem, a barátság, a házasság, a szeretet, a nagy kérdések, a munka, idő, pihenés, boldogság kérdésének átgondolására, csak nincs ilyen tantárgy. Nincs ilyen tantárgy. És épp ezért nem mellékes, hogy mi magunk felnőttek, mivel ilyen iskolarendszerből jöttünk, térjünk vissza, vagy alakítsuk ki magunkban azt az igényességet, amit Pilinszky tökéletesen megfogalmaz, a legfontosabb időtöltésünk az életben az igazság és a valóság szakadatlan keresése. Honnan jövünk, mik vagyunk, és hová megyünk. Mivel töltsem el az életem idejét? Pénzkereséssel? Munkával? Rohanással? Kapkodással? emberi kapcsolatoktól való függőségbe akaszkodással? Vagy van magasabb rendű célja az életnek? Hogyan találhatom meg a teremtőt? Mi a legfontosabb időtöltés? Minden tevékenység, amely nem ezt szolgálja, azt mondja Pilinszky, lényege szerint restség, aktív vagy passzív elodázása annak, amire születtünk. És akkor kifut az életidő a kezünkben, és számos idős embert láttam, járunk idősek otthonába, akik úgy zárják az életüket, hogy igazából nem is tudják, hogy miért éltek, igazából úgy érzik, hogy nem tudtak elvégezni eredményt, nincs célja, nem érkeztek meg valahová, és az életük üres. Ellentétben azzal, amit Pál apostol mond, hogy vannak, akiknek gazdagon adatik az Isten országába való bemenetel, mert megtalálták az élet célját, és hogy hagyj fogalmazzam meg, hagyj nevezzem meg, elfogadni a Teremtő szeretetét. Befogadni ezt a szeretetet, és mivel befogadjuk, akkor ezt tovább is adhatjuk, és ahogy tanultuk és elfogadtuk az önfeláldozó, megbocsátó szeretetet, ugyanúgy adjuk tovább egymásnak ezt, és szolgáljuk egymás szeretettel. Minden ember szeretetre vágyik, és szeretetet szeretne adni. Szeretné, hogy szeressék, és hogy ő is szerethessen, ez az ember élet célja. És minden önzés, minden hitvány alantas emberi jellemvonás, amin dolgoznunk kell, időnket ezzel kellene tölteni, hogy megszabaduljunk tőlük. Minden egészségtelen életszokás, táplálkozás, mozgáshiány és stb., amiről szoktunk beszélni, hogy változtassuk meg, hogy az életünket minőségi formában éljük, és egy folyamatos fejlődésnek, haladásnak legyünk a részesei, mert az emberi élet erre való. Az emberi agy hihetetlen dolgokra képes, és hihetetlen alkalmazkodó és fejlődő képes. Hogy használjuk ki ezeket a talentumainkat, hogy használjuk ki az időt az élet értelmének gyakorlására és keresésére. Kedves hallgatók, ez az egyik legnagyobb rendeltetése és célja az életnek, és hogyha mi ezt megtaláltuk, ha tudjuk, hogy miért és hogyan éljük a napjainkat, mert minden nap egy ajándék, így mondja Tóth Árpád, koporsodból kérsz minden reggel bús feltámadás, valóban így van, minden ember, amikor felkér egy napra, egy új életet kezdhet, és döntéseket kell hoznia, hogy hogyan töltöm el ezt a napot. Hogy szeretnék-e szembeszállni a legnagyobb ellenségemmel, az önző énemmel. És szeretném az házastársamat, a gyermekemet, a munkatársaimat, embertársaimat szolgálni szeretettel. És ennek érdekében figyelek arra, hogy erőm, időm legyen erre, hogy ne csak a kezdteléseim vagy a hobbiaim töltsék ki az időt, vagy a mértéktelen szokásaim, vágyaimnak a kielégítése. Ez az élet, amit érdemes élni, ami minőségi életet eredményez, és hogyha ezt mi így látjuk és így gondoljuk, akkor kedves hallgatók, hogyha fizikai tevékenységet kell végezni otthon, háztartásban, főzni, mosni, takarítani, vagy a munkánkat elvégezni, meg fog látszani azon a munkán, annak elvégzésének minőségén ez a lelki állapot? Érezhető lesz önök szerint? Hogy alaposságra törekszünk, hogy gyorsaságra törekszünk, hogy hatékonyságra, hogy bevonjuk például egy édesanya, bevonja a gyermekeit a házi munkák elvégzésébe, hogy ne rest munkás legyen az a gyerek, hanem örömmel és élvezettel segítsen, és megtanulja annak az örömét, hogy másnak szolgál, hogy egy pohár vizet odavisz az édesapjának, vagy hogy keresi és figyeli, hogy miben segíthetne, mert ez az élet igazi értelme, a más ember önzetlen szolgálata és szeretete. Ezt mutatta be maga a Teremtő, Jézus Krisztus ezen a földön, hiszen ő azért jött, ki is mondta, nem titkolta el az élet célját. Én nem azért jöttek, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak másokat, és adjam életemet váltságul sokakért. Minden ember akkor találja meg az élete értelmét, ha az életét szolgálatnak fogja fel, és eközben, miközben szolgál, automatikusan kap szeretetet, mert ad szeretetet. A szeretet az a tőke, amit hogyha adunk és kiszolgáltatunk, nem elfogy, hanem növekszik. Salamon mondta Prédikátor könyvében, hogy mindennek rendelt ideje van. Ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek és a meghalásnak. Ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, ami ültetetett. Ideje van a megölésnek és ideje a meggyógyításnak. ideje a rontásnak és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek. Ideje a jajgatásnak és ideje a táncnak. Ideje van a kövek elhányásának és ideje a kövek egybegyűjtésének. Ideje az ölelgetésnek és ideje az ölelgetéstől való eltávozásnak. Ideje van a keresésnek és ideje a vesztésnek. Ideje a megőrzésnek és ideje az eldobásnak. Ideje van a szaggatásnak és ideje a megvarrásnak. Ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak. Nagy gondolatok, nem? Tulajdonképpen csak szembesít bennünket azzal, hogy amikor végzünk valamit, annak a rendelt idejében tegyük. A szeretetet is, amikor gyakoroljuk. Mert lehet, hogy igazunk van valaki mással szemben. De ha nincs itt az ideje az ő megfedésének, akkor hibázunk. Így mondja Blake, a nem helyén és idejében mondott igazság többet árt, mint bármely hazugság. Meg kell várni, hogy befogadó legyen arra, hogy megfedjük őt. Hogy szeretettel készítsük elő az ő megjobbulásának lehetőségét. Hogy ideje legyen ennek. És kedves hallgatók, az egyik legszebb élet célról és időtöltésről hadd szóljak, mert a legritkábbak közül való, azt mondja Salamon, ezért az a jó, amit láttam, hogy szép dolog enni és inni, és jól élni az embernek minden ő munkájából, amellyel fárasztotta magát a nap alatt, az ő élete napjainak száma szerint, amelyeket adott néki az Isten, mert ez az ő része. És amely embernek adott Isten gazdagságot és kincseket, és akinek megengedte, hogy egyék abból és az ő részét elvegye, és örvendezzen az ő munkájának, ez az Isten ajándéka. Mert nem sokat emlékezik meg az ilyen az ő élete napjainak számáról, mivel hogy az ő szívének örömét kedveli az Isten. Kedves hallgatók, egy szóval kimondva, megelégedés. Amink van, örüljünk neki. Önök ma mindannyian, akik itt vannak, minden bizonnyal ehettek reggelit vagy ebédet. Nem kis dolog, higgyék el, hogy eszünk, hogy lakunk valahol, hogy felöltözhetünk, hogy lélegzünk, hogy élünk. Ezt én úgy nevezném a lét öröme, hogy pusztán az, hogy létezünk és élünk. Ez önmagában öröm. És a hálás szívű ember, hogyha ezt látja, akkor az egyik legjobb időtöltés, hogy örül. Hogy derűsen tölti az életét, hogy hálás szívvel tud tekinteni a napra, hogy süt a nap. Az indiánok így mondták, süt a nap, az ég kék, a nap süt, a fű zöld. Figyeltünk néha arra, hogy pusztán csak lélegzünk és élünk, és egyszerűen örülünk, hogy élünk. De ilyen dolgokra csak akkor tudunk figyelni, ha megállunk az élet forgatagában, ha lecsendesedünk, és kinyitjuk az érzékeinket, elkezdünk gondolkodni, szemlélődni. A gyerekek különben minél kisebbek nagyon jól tudják ezt csinálni. Egyszerűen csak jelen vannak az életben, és örülnek annak, hogy élnek. Ez a létöröm. Ehhez, hogy elcsendesedjünk, szükségünk van egy kis visszavonulásra, és a nagy gondolkodók, kedves hallgatók, a legnagyobbat, hogy említsem, Jézus Krisztus, minden reggel, délben, és este elvonult. Ha őnekik szükségük volt erre, Dávidnak, Dánielnek, Dávid 7-szer tette meg, Dániel 3-szor napjában. Nekünk is szükségünk van pihenésre, csendre és elmélyülésre. Ez a kis vetítés, ami most következik, erről szól. Most beállítom akkor. És ezzel zárjuk az előadást.
A csend megállás, figyelem, elmélyedés, érzékenység. Dolgaink felgyülemlett hordalékát csak lassan és csendben tudjuk feldolgozni, elrendezni, helyreigazítani, eltávolítani. Ha így befelé fordulunk, kifelé is tisztábban látunk. Az állandó beszéd és zajinger áradatában, a kimerítő külső események hangzuhatagában, fecseg a felszín, hallgat a mély. Befelé kell tekintenünk, hogy haladjunk, ne csak menjünk, hogy lássunk is, ne csak nézzünk, hogy ne azok közé tartozzunk, akiknek szemeik vannak, de nem látnak, füleik vannak, de nem hallanak.
A titkokra mindig csend borul, az ige titkára, a szépség rejtélyeire, az Isten jelenlétére. Ő a halk szavakat szereti, és válaszaiban is a csönd palástját ölti magára, mert rejtekezni szeret. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. A természetben is megnyugvásra találunk. Állj meg, és gondold meg az Istennek csodáit, tanácsolja az írás. A megállás és meggondolás a feltétele a csodálkozásnak, és a természet világában vagy a lelki törvények birodalmában ránk váró felfedezéseknek.
Ottan némán, mozdulatlan álltam, mintha gyökeret vert volna lábam. Lelkem édes, mély mámorba szédült, a természet örök szépségétől. Ó természet, ó dicső természet, mely nyelv merne versenyezni véled? Mi nagy vagy te, mentül inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz. A csend az alakulás, az érlelődés ideje. Mielőtt szavaink, tetteink kint megvalósulnának, bent, csendben már megérlelődtek, végbe mentek. A zenének, a hangsúlyos szónak, az értékek befogadásának is a csend ad illő hátteret. A csendben kinyílnak érzékeink. Meglátjuk azt is, ami a zajtorlaszok, túlmozgások, idegfeszültségek miatt máskor észrevehetetlen. A megértés és a megtérés a csend kapuján átvezet. Az igazán jelentős események, a lélek döntései és elhatározásai csendben történnek. Csak úgy, mint az Istennek való átadás és igéjének megragadása. Azért vonult vissza Jézus éjszakánként a csend magányába, hogy szorosabb kapcsolatba kerüljön Atyával. Tanítványait is hívta. Gyertek velem puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. Gyakran ment a megváltó csendes tájékokra felüdülni.
A természet csendje az éjszaka, a lélek csendje az ima. Összeköttetés és összeszedettség, kapcsolat az örökkévalóval, amikor ízesül a szőlőtől és szőlő leszű. Ő akkor jöhet közel, amikor lenyugszunk, amikor betakar a csend, és már csak apró neszek motoszkálnak. Hallgasson, legyen csendben minden test az Úr előtt, írja Zakariás könyve, hogy észrevehessük szelíd hangját, halk kopogását. Ha az ajtón kitárul, ő ott áll belépésre készen. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. és ő én velem. A csendben kerülhetünk vele a legszorosabb közösségbe. Amikor ő beszél, s mi hallgatunk, és amikor kérdéseink végül elhalnak. Teremtőnk csendes, de állandó résztvevője életünknek. Nem nagy csodákban, hanem szívünkben, életünk csendes ütemében fedezhetjük fel. Jelenlétét, halkszavát szélviharban, zajban, rohanásban, zaklatott dolgainkban alig ha vehetjük észre. Meg kell állni, elcsendesedni és egyedül őre figyelni.
A legfeszültebb napok után áll be leginkább a csend, az ősi rend, a teremtés utáni csend, a nyugalom nap csendje. Isten a 10 parancsolatban erkölcsi törvényként fektette le a 6 napi munka mellett a 7. napi pihenőt. Ennek a napnak a hétköznapi gondoktól mentes nyugalma biztosítja a csendet és elmélyedést, az emlékezést és az előretekintést. A 7. nap pihenője, írja Pirinszky János, nem csak nyílt isteni parancs, hanem a testünkbe írt természet is úgy kívánja, hogy a napra lerakjuk szerszámainkat. De az ünnep valódi értelme ezzel korán sem teljes. A beálló csendben tovább lütted a világ, s a csönd mélyéről kihalljuk Isten jelenlétét, örökös működésének neszét. A 7. napon erre kell emlékeznünk, s ezt kell kihallanunk belőle. A hétköznap fáradtságos munkájának a 7. nap kell, hogy szépséget és értelmet adjon, örökérvényt a látszólag helyi ügyeknek. Heti munkánkat, bármilyen szerény is az, próbáljuk elhelyezni, beilleszteni az Atya munkájába, cselekvő szeretetébe.
Ha egyszer végre csönd lehetne, ha már a dolgok kósza véletlenje elnémul, és a nevetések hangja s a zaj, mely érzékeim fogva tartja, többé már virrasztásom nem zavarja, akkor juthatnék olyan gondolatra, mely ezer mód téged gondol, s megérint, sőt, egy mosolyra birtokba vehet, hogy árasszon, s légy minden életé, mint egy köszönet.
Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon. Mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombat napját, és megszentelte azt.
A szombat megszentelése azt jelenti, hogy szentté tenni, azaz elkülöníteni az Úr számára a hétköznapoktól, és ünneppé avatni. Időnk 1/7 részét kéri magának Isten, egy teljes 24 órát magába foglaló napot, amely péntek nap lementétől másnap nap lementéig tart. Este pihenéssel kezdődik, hogy friss, és felfogó képes legyen az ember a következő ünnepi nap folyamán Isten igéje és áldása befogadására.
Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzött keftelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt dolgaidat nem tévén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt.
És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősít, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy, és megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.
Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel. Mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezed műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid.
Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, türelmüket, kívánom, hogy használják jól ki az életidőt, és ne feledjék, hogy egy a szükséges dolog, amivel leginkább kell foglalkozni. Lejárt az időnk. Köszönöm szépen.